A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akaratja szerint, kinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, a ma délutáni imaheti alkalmunk kezdetén a 161. énekünknek az első és a második verseit énekeljük. A 161. énekünk első verse így kezdődik: Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Imádkozzunk testvéreim! Áldunk és magasztalunk, felséges jó atyánk, azért, hogy a világnak a zajában te lehetőséget teremtesz arra, hogy most ebben az órában, e hajléknak a békességében csendben legyünk, és ebben a csendben meghalljuk a te halkan szóló, szerető szavadat. Köszönjük azt, hogy kívül hagyhattunk az ajtón sok olyan dolgot, ami lehet, hogy békétlenséget, háborúságot és egyéb jellegű zaklatottságot hoz és teremt a mi szívünkben. És idebent a te tiszta evangéliumod, a te hamisítatlan, éltető igéd az, amely kitölti szívünket és megörvendeztet minket. Kérünk, hogy fogadj minket úgy, amint vagyunk, akkor is, hogyha nem tudtunk megválni, vagy nem tudunk megválni, különböző bűnöktől, vétkektől, amelyek megterhelnek. Te légy a felszabadítónk, te légy a megújítónk, és mi mindannyian, akik itt vagyunk, azzal a hittel, bizalommal tekintünk most te rád, hogy Krisztus által megbékéltél már velünk, és nekünk lehetőségünk adódik arra, hogy napról napra, Krisztus érdemére hivatkozva tudunk előtted fejet hajtani, hálát adni, sőt még kéréseinket, óhajunkat is elmondani. Kérünk, hogy ma délután a te szent lelkedet küld közénk, munkálkodj a lélek által, hogy lélekből szóljon az ige, és lélekig jusson el. Hallgass meg mindannyiunkat, áld meg együttlétünket Krisztusért. Amen. Isten szent igéjének a hallgatására készülve a 425. énekünket énekeljük. A 425-ös számú énekünknek mind a négy versét. Az első vers így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts. Testvéreim, Istennek szent igéje, amely által szól mi hozzánk az Úr, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részében, az elsőtől a 18-ig, valamint a 26-tól a 28-ig terjedő versekben. Hogy miképpen szól hozzánk Istennek igéje, felolvasom azt az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részéből, az elsőtől a 18-ig, illetve a 26-tól a 28-ig terjedő versekből. Hallgassuk meg figyelemmel és alázatos lélekkel, helyünkön ülve maradva. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: ki vagy, Uram? Az így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézenfogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás, az Úr megszólította őt látomásban. Anániás. Ő így válaszolt: íme, itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá: kelj fel, menj abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben. És ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr: menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment és bement abba a házba, rátette kezét és ezt mondta: atyám fia Saul, az Úr küldött engem. Az a Jézus, aki megjelent neked az úton, ahol jöttél, és azért küldött, hogy újra láss és megtej szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott. Azután felkelt és megkeresztelkedett. Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogyan látta az Urat az úton, és hogy beszélt vele, és milyen nyíltan szólt Damaszkuszban Jézus nevében. Ettől fogva velük együtt járt kelt Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr nevében. Ettől fogva velük együtt járt kelt Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr nevében. Kedves testvéreim! Azért olvastam fel Pál apostolnak az ő megtérésének a teljes történetét szinte, hiszen úgy egész, úgy kerek és úgy érthető, hogyha elejétől fogva látjuk ennek az embernek az életét, és látjuk azt is ezen keresztül, hogy mi módon tud az Úristen csodát tenni kivétel nélkül, még a legalattomosabbnak tűnő és a leghitványabbnak tűnő emberrel is. Kevés embernek az életében okoz akkora változást, a megtérés, az Isten felé fordulás, mint ahogy Pál esetében megtörtént. Kevés eset van talán, ahogy az ember átéli Istennek a megszólítását, és kevés az a történés, hogy ennyire nyilvánvaló és ennyire egyértelmű legyen Istennek a megszólítása. Az, aki eddig gyilkos volt, gyilkos szándékokkal munkálkodott buzgón, mert úgy érezte, hogy ez az indítatása, illetve küldetése, az az ember most ugyanazzal az indulattal kezd el életet hirdetni, és kezd el cselekedni, életre juttatni embereket. Az az ember, aki itt a történet kezdetén még csak azért buzgolkodott, hogy ő maga minél tökéletesebben betöltse az ószövetségi törvényt, most már felismeri azt, hogy az ő ereje kevés, és Krisztus kell ahhoz, hogy eleget tegyen az igazi küldetésének. És az az ember, akinek bálványimádást jelentett, Jézus nevének a követése, az imádása, az az ember most hirtelen ő maga is beáll azoknak sorába, akik Jézust hívják segítségül. Kedves testvéreim, próbáljuk most meg együtt gondolatban visszaidézni azt, hogy a mi utunk, amely ide vezetett minket most ebbe a templomba, illetve közel vezetett minket Istenhez, az honnan indult, mi módon érkeztünk Krisztus vonzás körébe, és mi az, ami minket most is arra ösztönöz, hogy ragaszkodjunk a hívőknek közösségéhez. Akár vissza is lehet utazni egy kicsit az időben, hogy korábbi vagy egykori önmagunkat meglátva, és a jelent szemügyre véve, meglássuk azt, hogy vajon nekünk is volt-e egy ilyenfajta Sauli, Páli útvonalunk, amely átvezetett különböző állomásokon, buktatókon, akadályokon, ahhoz, hogy ma itt lehessünk, és Krisztusnál keressük a lelkünk békességét. Lehet, hogy közülünk is sokaknak ellene kellett mondani a saját neveltetésünknek, a múltunknak, a hiedelmeinknek, különböző szokásoknak, amelyek részei voltak az életünknek, és kockázatot is kellett felvállalni talán azért, hogy most itt legyünk nyugodt lelkiismerettel, keresve az Úristennek az útmutatását. Annak a kockázatát kell felvállalni sokszor, amikor az ember elhatározza azt, hogy Krisztusnak a nyomdokát követi, hogy mit mond majd a környezet, mit mond majd a világ, mit mond a családom, mit mondanak a barátaim, hiszen sokszor különböző előítéletek ötvözik, vagy kísérik azt, hogyha egyik-másik testvér megvallja azt, hogy ő most már mindenét Krisztusra teszi, vagy Krisztus által tervezi. Vagy lehet, hogy a mi életünkben nem volt ennyire egyértelmű a pont, amikor átfordult a kocka Krisztus követése felé. Lehet, hogy egy csendesen beérő szál volt, akár csak beérik a búzakalász is, egy folyamatnak a része. Lehet, hogy annak előtte is azt mondták rólunk, hogy becsületes emberek voltunk, de az, hogy most itt vagyunk, és az, hogy Krisztus hív és szólít bennünket, az azt jelenti, hogy mostantól fogva egyetlen egy pontra irányul a figyelmünk. És úgy, ahogy a mágnes a vasreszeléket elkezdi maga felé vonzani, és minden irányból egy cél fele tartanak a kis vas pórok, vas darabok, ugyanúgy gyűl egybe Krisztus köré az ő népe is. Ugyanúgy vonzott minket is ma este egy helyre, különböző lakhelyekről, különböző otthonokból, és az ő vonzás körében most együtt lehetünk. Soha nem lehet egy általánosított sémát felállítani arról, hogy miként érkezünk Krisztus közelében, de bármennyire látványosan, vagy bármennyire Kevésbé látványosan a lényeg az, hogy meghallottuk az ő szavát, hogy itt vagyunk, és ami mindenek fölött való az, hogy neki ennyire fontosak voltunk, és vagyunk. Annyira fontosak, hogy mindenki után személy szerint elküld egy üzenetet, elküld egy embert, egy hírt, ami arra ösztönöz, hogy ott legyünk, ahol Isten igéje hangzik. Ugyanakkor azt is el lehet mondani, hogy abban a pillanatban, amikor az ember meghallva Istennek a szavát igennel válaszol, azzal még nem ér véget minden. Sőt, mondhatjuk, hogy akkor kezdődik az igazi kaland a keresztény ember életében, ha lehet így fogalmazni, amikor meghallja ezt a megszólítást. Hiszen Pál apostol élete is ugyanaz bizonyítja, hogy a legjava utána következett. Nagyon érdekes Pálnak az életpályája, hiszen elgondolkodva arról, hogy milyen fordulatot vett az élete, a hétköznapokból, a sportból jutott eszembe egy példa, hogy valamilyen módon úgy kell elképzelni Pál apostolnak ezt a megtérését, mint ahogy sokszor a sportújságok nagy dobra vernek egy-egy olyan eseményt, amikor egyik csapattól a másikhoz átigazol egy-egy sportoló, és utána a legközelebbi meccsen majd az egykori csapata ellen kell beállni és küzdeni. És Pál apostollal ugyanez történt. Átigazolt a Krisztus üldözők közül, a Krisztus követők közé, és attól fogva neki már a másik táborban kellett felvenni a harcot azokkal szemben, akiket addig ő is képviselt. Átigazolt a másik táborba, és a régi társai ellen kellett most már vetélkedni. Pál egyszerre csak azt vette észre, hogy ő a másik oldalon áll. A másik táborban van, és aki eddig barát volt, az most ellenség, aki pedig eddig ellenség volt, az most barát és társ. Biztos nem lehetett egyszerű Pál apostolnak sem elfogadni ezt az új élethelyzetet, ezt az új küldetést, és talán éppen azért is kapta ezt a párnapos vakságot az Istentől, hogy rá legyen kényszerítve arra, hogy kiszolgáltassa magát azoknak, akik őt körülveszik. Hogy meglássa azt, hogy mit jelent kiszolgáltatottnak, más valakire utaltnak lenni. Hogy nem ő az Úr az élete fölött. Biztos, hogy nagyon nehéz volt leküzdeni a bizalmatlanságát is, mert ellenség képet gyártani nagyon jól tud az ember. Mi is olyan könnyen ellenségnek sorolunk különböző arcokat, személyeket, életeket, mert nem tudjuk rokonszenvesnek minősíteni őket, és ugyanez volt annak idején is, amikor a Krisztus követőket könnyű lelkűséggel azt mondták, hogy ők az ellenségek. Őket üldözni kell, ki kell irtani, ki kell törölni a föld színéről, hogy nyomuk sem maradjon. Azt mondták annak idején a keresztény üldözők, hogy a Krisztus követők gyermekeket áldoznak fel. Illetve azt is mondták, hogy az úrvacsorában valóságosan emberi vért és húst fogyasztanak, és hogy kanibálok, és ilyen jellegű tévtanításokból kiindulva felbuzdították azokat, akik aztán felvették a fegyvert, és elkezdték azt az áldatlan munkát, amit megpróbáltak eredményesen végezni, de íme eltelt azóta 2000 esztendő, és a kereszténység még mindig él és létezik. És bizony, mi sem vagyunk különben. Azt mondanunk, hogy milyen könyörtelenek voltak azok az emberek. A mai világnak is megvannak a maga farkasai, csak lehet, hogy kicsit másként van tálalva az egész. Olyan egyszerűen, ahogy az előbb is említettem, nekünk nem tetsző embereket ki tudunk húzni egy vonallal az életünkből, olyan könnyen le tudunk mondani egyes személyekről, és könnyebb ellenséget látni valakiben sokszor, mint a testvért. Miért? Azért, mert inkább eltávolítom magamtól, azért, hogy minél kevésbé tudok azonosulni valakivel, annál könnyebben tudjak, ha kell, hátba szúrni, vagy tudjak ökölbe szorított kézzel rosszat kívánni valakinek. Vajon, hogyha mindenki átérezné azt, hogy a mellette lévő az testvér a Krisztusban, akkor hogyan tudna egy katona fegyvert tartani egy másik katonára? Vajon, hogyha átéreznük azt, hogy mindannyian Krisztuséi vagyunk, akkor hogyan tudnunk gyilkos szándékokkal, gondolatokkal, szavakkal viszonyulni egymáshoz? Hiszen rögtön eszünkbe jutna az, hogy annak a másik embernek is családja van, szerettei vannak, gyermekei, akik ragaszkodnak hozzá, akik számára ő fontos. Nagyon sokszor olyan könnyedén belesétálunk ezekbe a csapdákba, hogy az elején csak véleményt mondunk, csak apró túlzásokat fogalmazunk meg, aztán különböző hazugságokat aggatunk egyik másik embernek a nyakára, azért, hogy ne kelljen meglátni benne az embert. Hogy ne kelljen testvérként ránézni és úgy elfogadni, hanem szinte tárgyként tekintünk egy-egy emberre. Pálnak is gyakorlatilag ebből kellett megtérni. Ebből a megkövesedett lelki állapotból, amelyik csak egy irányt és egy célt látott a szeme előtt, az, hogy minél több skalpot gyűjtsön, minél több embert kipusztítson azok közül, akik nem úgy gondolkodnak, ahogyan ők. Ezt a szakadékot kellett áthidalni ember és ember között, amelynek a gyökere a félelem a mástól, a félelem a különbözőtől, a másiktól, az idegentől. És a jó hír az, hogy a szeretet az ki tudja űzni a félelmet. És itt volt tulajdonképpen a kulcsa Pál apostol lelki próbatételének is, hogy azok, akik közé Krisztus meghívta Pál apostolt, azok szeretettel tudták beintegrálni, beépíteni őt abba a Krisztus követő csoportba, amit aztán kereszténységnek nevezünk azóta is. Az első ember, aki segítségére szolgált Pál apostolnak, Anániás volt, aki ugyan nem könnyű lélekkel, de mégis meghalva Istennek a parancsát, eleget tett annak, amire szólította őt az Isten. Neki is ugyanúgy, mint Pálnak, megvoltak a fenntartásai, a félelmei, minden addigi ellenérzése, hiszen hallott már előtte Pálról, tudta, hogy milyen lelkületű és milyen indulatú emberről van szó, és nehéz volt lerombolni az előítéleteket, amelyek megfogalmazottak már benne. Az Úr viszont új identitást adott Pálnak, és akkor, amikor Anániás azzal bízza meg, hogy menjen el ehhez az újonnan megtért emberhez, akkor garanciát vállal Pál apostolért az Isten. Azt mondja Anániásnak, hogy menjél bátran, mert ő téged vár. Ő tudja azt, hogy te kell elmenj hozzá, és te fogod megszólítani, és te fogod visszaadni neki a testi épségét, illetve a szent lelket is majd a te segítségeddel fogja megkapni. Nagyon érdekes, hogy akkor, amikor megérkezik Anániás Pál apostolhoz, abba a megnevezett hajlékba, amit Isten megjelöl, hogyan szólítja meg az apostolt. Azt mondja, hogy Saul atyám fia, közös atyánk van, testvérem vagy. Nem egy idegen vagy, nem egy ismeretlen, nem tartózkodom tőled, leküzdöttem minden ellenszemet, ami esetleg még bennem volt, testvéremként szólítalak téged. Egy közösséget vállal Pál apostollal, és erre Istentől kapott felhatalmazást, mert ennek a testvéri közösségnek a közös pontja az maga az Úristen. Azért vagyunk mi is testvérek egymással, azért tudunk mi is így nézni, hiszem, hogy így tudunk nézni egymásra, mert atyánk fia vagyunk, testvérei vagyunk egymásnak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy egy-egy gyülekezetben, egy-egy közösségben, ahol 80, 100, 200 vagy annál több ember is összegyülekezik, nem tud mindenki egyformán rokonszenvesnek, szimpatikusnak tűnni, de ugyanakkor nagyon fontos az, hogy úgy kell nyitnunk egymás felé, ahogy Anániásnak is sikerül Pál apostol felé ajtót nyitni. Ő az, aki Istennek a tanácsán keresztül odament, megnyitotta a szívét, és azt mondta, hogy jöjj és együtt szolgáljunk ezután. Jöjj és vállaljuk fel együtt Krisztusnak a keresztjét, amely könnyű. Vigyük együtt. És nagyon érdekes, hogy a sokféle különbözőség ellenére, amely mi közöttünk is felismerhető, hiszen különböző korúak vagyunk, különböző neműek, lehet, hogy különböző érdeklődési területünk van, lehet, hogy különféle módon gondolkodunk a gyermeknevelésről, az időbeosztásról és az életnek a nagy dolgairól, de mégis van egy valami, ami egybe kapcsol minket. És ez az, a Krisztus, ami miatt, vagy akinek a segítsége által leküzdhető az ellenszem, az idegenkedés, a tartózkodás. Másodszor pedig, nem hiába olvastam fel a másodiknak említett igerészt, ahol arról hallottunk, hogy nem csak Anániás, hanem a tanítványok is idegenkedtek ettől az új arctól, Pál apostoltól, hogy miként fog hatni, beilleszkedni, jelen lenni az életükben. Attól tartottak, hogy Pál nem is lesz igazi tanítvány. Attól tartottak, hogy csak kémlelni akarja őket, hogy megpróbáljon beépített emberként megfordulni egy kicsit a keresztények között, és utána aztán egy jó stratégiával, taktikával letámadni őket. Attól tartottak, hogy álruhás ügynökként próbál helyet találni magának a közösségben. És nagyon különös az, hogy amíg Anániásnak maga az Úr szólott, és azt mondta, hogy menj el Pálhoz, és ezt mondjad neki, addig a tanítványoknak nem mutatkozik meg személyesen Krisztus, hanem elküld egy eszközt, egy embert, aki pártfogásába veszi Pál apostolt, és ez az ember Barnabás volt. Azt írja az ige, hogy attól fogva, hogy Barnabás a pártfogásába vette Pál apostolt, velük együtt, a tanítványi közösséggel együtt járt-kelt egész tartományban, és együtt voltak. Így tudták tulajdonképpen elfogadni lépésről lépésre ezt az új embert, aki az elején gyanús volt, és végül aztán a legnagyobb misszionáriussá vált. Nem csak megtűrték, nem csak elviselték a jelenlétét, nem csak beletörődtek, hogy ott kell legyen mellettük, mert ez az Isten akarata, hanem lassanként aztán aktív közösséget vállaltak vele, úgy, mintha Pál soha nem lett volna ellenség. Valahol olvastam egy érdekes vélekedést, vagy egy érdekes megközelítést, ami a szeretetet illeti, és ez a vélemény, ez a gondolat a következőt fogalmazta meg, hogy a szeretet az mindig kockázat. Azért kockázat, mert mindig magában hordozza azt a veszélyt, hogy elárulnak és visszaélnek a bizalmammal. És ugyanezt tapasztalta meg az a tanítványi közösség is, aki kapott egy új segítőtársat, hogy bár elfogadják és elfogadták Pált, de ennek volt egyfajta kockázata is. És sokszor talán mi is az emberi kapcsolatainkban azt érezzük, hogy nehezen tudunk megnyílni, hiszen mindenkinek van egy olyan intimebb, egy olyan bensőségesebb szférája, amit nem szeretettel, vagy nem könnyű lélekkel mutat meg idegeneknek. Lehet, hogy a hitvesem, férjem, feleségem
oda beláthat, vagy lehet, hogy még egy-két személy, de azért annál távolabb nem szoktunk engedni. A tanítványok akár az életüket, akár egész közösségüket kockázat alá vetették akkor, amikor befogadták Pált, és mégis megtették. Mert érezték, tudták, hogy ez egy felsőbbrendű küldetés, Istentől kapott misszió, ami nem lehet hamis, és nem lehet igazságtalan. Teljes egészében beavatták ezt az embert, nem csak a küszöbig, hanem egészen be az életüknek a központjáig, és az a közös pont tudta őket egybekötni, amely megszólította Pál apostolt a damaszkuszi úton. Nagyon különleges az, ahogyan, ha megfigyeljük a zsidó népet, kevés olyan példa van, amikor kívülről érkezőket megengedtek, vagy elfogadtak, és beépült az idegen a közösségbe. Jézus nemzetség táblázatában benne van Ráháb, a jerikói prostituált, vagy Rút, a közönséges moábita, ők részei ennek a nemzetség táblázatnak, illetve szerves részei voltak az üdvtörténetnek, vagy van egy másik ismert példa, az etióp kincstárnok, aki aztán miután megkapta a tanítást Fülöptől, a tanítványtól, azután ő maga volt az, aki az afrikai világrésznek az egyik legnagyobb profétája volt, és Pál apostol pedig szintén ilyen kívülről jövő idegenként ő is be tudott épülni a Krisztus küldetésébe, és mint később kiderült, ő volt az egyik legnagyobb gyülekezet alapító, misszionárius, a leveleink keresztül pedig az egyik legnagyobb ige hirdető is, amely azóta is emberek ezreinek, tízezreinek a lelkét biztatta és erősítette. De ehhez, hogy ez végbe menjen, szükség volt arra, hogy ne ellenséggel, ne közönnyel nézzenek rá a keresztjének, hanem befogadják őt. És olyan jó lenne, hogyha ez a fajta elfogadás, befogadás valahogy át tudna hatni bennünket is, és lássuk meg a másik emberben is azt az értéket, amivel lehet, hogy ő is építeni tudja Isten országát. Olyan jó lenne, hogy túl tudjunk lépni a test szerinti látásmódon, és meglássuk a testin túl, illetve a láthatón túl azt, ami lelki, ami Istentől származik. Hiszen pontosan ez a mai estének is a témája, hogy lássatok túl a testieken, és lássátok meg azt, hogy mi az, ami lelki küldetés, mi az, ami lelki elhívás, és ezt hogyan tudjátok kamatoztatni a szentek közösségében. Ki tudja, lehet, hogy az az ember, aki most pont mellettünk ül, jobb vagy balkész felől, miért ne lehetne a mi korunknak egy eredményes, illetve hasznos, Istentől rendelt küldött? Miért ne lehetne egy 21. századi Gyökösi Endre, Ravasz László, vagy ki tudja még milyen hasznos edénye, cserépedénye az Úristen műhelyének, ahol eredményesen tud cselekedni, aki eredményesen tud sok mindent elérni és lelkeket megszólítani. Ezért nagyon fontos az, kedves testvéreim, hogy különösen tekintettel arra, hogy egyetemes, ökumenikus imaheti alkalmainkra kerül sor a napokban, tudjunk kitekintően elfogadók lenni azokkal is, akik lehet, hogy nem feltétlenül mindenben úgy látják az élet, illetve a hit dolgait, ahogy mi, de nem biztos, hogy ők nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Legyünk hálásak azért, hogy az Úristen eljuttatott bennünket a hívőknek közösségébe, hogy megtaláltuk a helyünket, a rendeltetésünket ebben a világban, és éppen ezért a befogadásért és az elfogadó szeretetért, amit a kegyelmes Úristen velünk naponként közöl, hadd tudjunk úgy fohászkodni ezen az imahéten is, hogy nekünk már most bizonyságunk van afelől, hogy más felekezetű hittestvéreink, sőt a tőlünk idegenkedők is válhatnak valóban Isten eszközeivé ebben a világban. Lehetünk mi is egymás számára Barnabások, akik segítünk, akik megfogjuk valakinek a kezét, és oda vezetjük, ahol tudjuk, hogy jó helyen van, fel lehet karolni a másik embert, segíteni lehet abban, hogy megtalálja a Krisztus felé vezető utat, hogy amikor majd ott állunk az Úr színe előtt, szemtől szembe a mi Krisztusunkkal, akkor ő is legyen nekünk Barnabásunk, ami Urunk Istenünk előtt, a végső számadáskor. Ilyen módon segítsen, áldjon, vezessen bennünket az Isten, hogy azt a rendeltetést és küldetést, amire mi ebbe a világba teremtettünk, azt megtaláljuk addig, ameddig napjaink vannak, hogy le ne késsük az üdvösségünket, le ne késsük Krisztusnak a megváltó szeretetét. Amen. Áldott jó atyánk, drága Krisztusunk, hálatelt szívvel emeljük fel lelki szemeinket most te rád, de ugyanakkor meghajtott fővel imádkozunk, hiszen tudjuk, felismerjük azt, hogy érdemeink nincsenek, azt, hogy a mi hitünk, akaratunk, a mi buzgóságunk kevés ahhoz, hogy elnyerjük a te tetszésedet. Kérünk Istenünk, hogy légy tekintettel a mi elesett voltunkra, és kérünk, Urunk, hogy a te kegyelmed öleljen körül bennünket, hiszen apostolok, tanítványok, szolgálattevők csak akkor lehetünk, hogyha kegyelmi ajándékként megkapjuk te tőled ennek a szolgalelkűségnek a drága lehetőségét. Taníts minket alázatban jeleskedni, taníts minket elfogadóan tekinteni egymásra, és ha kell, még az ellenséggel szemben is úgy tudjunk megállni, ahogy Anániás is belépett Pál apostol kis szobájába, és azt mondta, hogy atyám fia, testvérem vagy. Köszönjük, hogy Krisztusban egyek lehetünk. Hogy mindenféle különbség, széthúzás, emberi bűn és minden más akadály nem korlátozhat és el nem választhat minket a te szeretetettől. Kérünk, Urunk, hogy ezen a mai délutánon te hallgasd meg mindannyiunknak a kérését, fohászát, és te rombold le körülöttünk azokat a várfalakat, amelyek láthatatlanok ugyan, de oly sokszor elválasztanak egymástól. Úgy, ahogy Pál apostolnak, pikkelyek hultak le a szeméről akkor, amikor megkapta a lélek ajándékát, ugyanúgy hadd távolodjon el tőlünk is minden olyan akadály, amely elhomályosítja a szívünket, és korlátot épít közénk és Krisztus közé, illetve közénk és embertársaink közé. Így kérünk, Urunk, hogy légy ma itt mi velünk, akkor, amikor hamarosan egyéni imádságainkban is megfogalmazhatjuk kéréseinket, vedd fülebbe a mi fohászkodásunkat, nézd meg a mi lelkünknek az óhaját és sóhaját, és kérünk téged, hogy amiképpen Isten megbékélt velünk Krisztus által, azonképpen mi is találjuk meg a megbékélésnek drága lehetőségét, és szeretetben összeforva tudjunk lenni és tudjunk megmaradni egymás elfogadásában, szeretetében, testvérek a Krisztusban. Amen. Kedves testvéreim, most a lélek csendjében, illetve akár hangos szóval is, bizalommal mondjuk el, tárjuk fel szívünket Isten előtt, fohászkodva ő hozzá.
Köszönöm.